Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikán a héten közzétett dokumentumában felhívta a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia lerombolhatja a bizalmat, amelyre a társadalmak épülnek, olvasható a Szentatya által jóváhagyott szövegben. Ferenc pápa, aki gyakran áldozatául esik az álhíreknek és a manipulált fényképeknek, úgy véli, a mesterséges intelligenciát fel lehet használni az elmék manipulálására. Legutóbb például a lemondásáról terjedtek el fiktív hírek. A pápa elismeri az általa hatalmas potenciálnak nevezett mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a főáramú AI alkalmazások feletti hatalom néhány nagyvállalat kezében való összpontosítása jelentős etikai aggályokat vet fel. Emellett fennáll a veszélye, hogy az emberi munka helyettesítésére használják, nem pedig kiegészítésére. Brüsszel bünteti Magyarországot a határok védelme miatt, miközben egyre több EU tagállam és Donald Trump amerikai elnök is védik országai külső határait, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Rétvári Bence az uniós bel- és igazságügyi tanács nem hivatalos varsói ülésén vett részt. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke támadja Magyarországot és hazudik, azt állítja, hogy elszigetelődtünk, izolálottunk, mert nemet mondtunk a bevándorlásra, a migrációs paktumra, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás rámutatott, Donald Trump amerikai elnök pontosan azt csinálja, amit mi nem elszigetelődtünk, hanem éppen ellenkezőleg mi járunk a történelem főutcáján, tette hozzá. Jó reggelt, Németország, Isten hozott a klubban, írta az ex-közösségi médián Orbán Viktor miniszterelnök, arra reagálva, hogy a német szövetségi parlament alsóháza elfogadta a bevándorlási szabályok szigorításáról szóló határozatot. Az Infostart honlapja megjegyzi, hasonló szigorítások miatt Magyarországot az Európai Unió elítélte. A német előterjesztés szövegében az áll, hogy gyakorlati beutazási tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek érvényes beutazási okmányokkal, és nem esnek az Európai Uniós szabad mozgás hatály alá. A beadvány a végrehajtható döntés alapján kiutazásra kötelezett személyek őrizetbevételéről, valamint a német szövetségi rendőrség szerepének növeléséről is rendelkezik, ami a migránsok visszaszállítását illeti. A film egyszerre művészet és ipar is. A művészet szabad, de a filmipar fejlesztéséhez már szükség van az államra. Ezt mondta Orbán Viktor Fóton, a Nemzeti Filmintézet új stúdiókomplexumának megnyitóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, az első néma filmek megjelenésekor és Hollywood születésénél is ott voltak. Meggyőződése szerint a kommunizmus alatt született filmek is jelentősen hozzájárultak az akkori rezsim bukásához, ez a sodró lendület ugyanakkor megtört a rendszerváltozás után. 42 milliárd forintból világszínvonalú filmstúdió épült, 10.000 négyzetméternyi forgatási helyszínt adtak át. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal bővült, véget ért a technikai recesszió, emelte ki jelentésében a KSH. 2024-ben a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta az előző évit. Magyarország kormánya az elmúlt években számos intézkedést tett az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében, hangsúlyozta a szakállamtitkár a 2024. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét záró rendezvényén. Rajsz Anikó példaként említette, hogy megkezdődött a konyhai és étkezdei biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése, amely lehetőséget teremt ezek hasznosítására a komposztáló telepeken és a biogáz üzemekben. Kiemelten támogatják az élelmiszerbankok működését, amelyek a még fogyasztható élelmiszereket a rászorulókhoz juttatják el. Sálak kötésével, adományozással és információk megosztásával segíthetjük a szenvedélybeteg szülők gyermekeit a Köttusa kampányban. A civil szakemberek március 1-ig tartó kezdeményezését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adományoz.hu oldalán keresztül lehet támogatni. A kampánya a függő szülők gyermekeire hívja fel a figyelmet, a befolyt összeget az őket segítő programokra fordítják. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik majd a köd, illetve réteg felhőzet. Csapadék napközben nem valószínű, legfeljebb keleten fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, délutára aztán 11-12 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Keletről a szél, lassan idej, megy az ősz, jön a tél, s te messzi földre vihetnél. Régen jártam én az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném. Ezernyi csillag, vigyázz ránk, még itt vagyunk. A sorsban a legszebb az, hogy biztosat nem tudunk. És ha majd rájövünk, hogy tényleg kik is akarunk lenni a végén, magunk után majd olyan tükröt hagyunk. Fiú, kéri fel a lány, virágos a rét, és boldog, akinek ez a ember, hova mész, rossz az út, ami lépsz, itt az élet szép, ne cseréld el másikért.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Birher Nándort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar dékánját. Nagyon örülök, hogy interjút készítettek dékán úrral, hiszen akiknek középiskolás gyermeke a felsőoktatásban szeretne tovább tanulni, izgatottan figyeli azokat a lehetőségeket, ami gyermeke érdeklődési körének és az elért eredményeinek megfelelt. Azt hiszem, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiváló hely a jelentkezésre. Számos konferenciát tartottak, amelyen az oktatóik tudományos érdeklődési köréről is meggyőződhettek a jelenlévők. Miért tartja fontosnak, dékán úr, a konferenciákon való bemutatkozást, amelyek nagy része nyilvános?
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, egyúttal boldog új évet is kívánok, és bízom benne, hogy ez az új év ez talán közös lesz akár a hallgatókkal, akár a hallgatók ismerőseivel, hiszen nagyon széles képzési, kutatási palettát kínálunk, egy nagyon erős megújulási folyamatban vagyunk. Mindennek a megújulási folyamatnak az alapja részben a kutatás, ami jelentős részt a konferenciákon keresztül jelenik meg. Érdekes adat volt nekem is, ahogy összeszámoltuk az előző éves teljesítményünket, hogy majdnem az év minden napjára jutott egy konferencia, bőven 200 fölött volt a szervezett konferenciák száma. Tehát ez volt az alapja annak, hogy új szakokat is indítsunk, új képzési irányokat indítsunk el, hiszen egyértelművé vált, hogy nagyon komoly érdeklődés van a társadalom részéről. Azt elmondhatjuk, továbbra is úgy látjuk, hogy töretlen a Pázmány Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának a népszerűsége, nagyon sokan jelentkeznek hozzánk, nagyon sokan érdeklődnek a képzéseink iránt. Ez bátorít bennünket arra is, hogy a keresztény értékeinket még markánsabban képviselni tudjuk. Aminek az első pontja, vagy az első kulcsfogalma talán, amit Ferenc pápa határozott meg itt nálunk az egyetemen, ez a kulcsfogalom nem más, mint a remény. Tehát mi valóban a remény laboratóriumai szeretnénk lenni a következő évben és a következő években egyaránt. Ez a remény szoros összefüggésben van a lehetőségekkel is. Ezért, hogy minél szélesebb körben biztosítsunk lehetőségeket, szélesítettük a képzési palettánkat. Természetesen nincsenek lehetőségek akkor, hogyha az embernek nincsen hite. Ezt a hitet mi nagyon szeretnénk aláhúzni a következő időszakban, összekapcsolni az akaratnak a fogalmával, azzal, hogy higgyünk részben saját magunkban, bár ezt a bankok szokták leginkább mondani, de higgyünk még inkább a jó Istenben, meg abban, hogy nekünk igenis van erőnk ahhoz, hogy jó eredményeket tudjunk elérni. És hogyha ez a hit meg akarat összekapcsolódik, akkor megjelenik az az új fogalom, amit nemrég mutatott be nagyon intenzíven Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű enciklikájában, és ami nem más, mint az, hogy az embernek a szívére kell fókuszálni. Arra, ami az ő igazi embersége. Mi erre az emberségre szeretnénk fölhívni a figyelmet úgy, hogy közben a megfelelő szintű és minőségű tudást is át tudjuk adni a hallgatóinknak.
Nagyon jó idejönni dékán úrhoz, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karára. Úgy felérünk az emeletre, Ferenc pápa képe, és egy idézet fogad minket, amely arra utal, mi is az egyetemek feladata valójában. Itt a szimfonikus szóra figyeltem fel, hogy több irányba kell az egyetemnek a képzést, a tudást a hallgatók számára átadnia. A Szent Atya önök által kiemelt idézete összecseng azzal, hogy önök is több irányú képzést szeretnének nyújtani 2025. szeptemberétől. A Kurír című lapban és az önök honlapján is olvashattuk, hogy a Pázmány Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara gazdálkodási és menedzsment alapszakképzést indít. Hogy fésülhető ez össze a korábbi, már jól bevált és nagyon népszerű szakjaikkal?
Igen, a szimfónia alapvető fontosságú, és mi ezt igyekszünk is hangsúlyozni. Nagyon sokféle képzést nyújt a karunk. Ráadásul az egyetemen belül még további karok is vannak. Mi ezt a tudást amennyire csak lehet igyekszünk átjárhatóvá tenni. Ennek az egyik eredménye a gazdaságtudományi és menedzsment képzés, amiről majd mindjárt beszélek részletesebben is, de ezen kívül számos új képzéssel indulunk. Itt van például, talán a legnépszerűbb, ezért is kezdem ezzel, bár sokat nem beszélnék róla, hiszen mindenki ismeri, a pszichológia mesterképzésünknek a levelező változata. Nappalira nagyon-nagyon sokan jelentkeznek hozzánk, elindítottuk a nappali mesterképzést korábban, és azt látjuk, hogy sokan vannak, akik levelező formában is szeretnének ilyen képzést elvégezni, most számunkra biztosítottuk a lehetőséget. Itt több százas vagy akár ezres nagyságrendű jelentkezésre is számítunk. de ezen túlmenően fogok ezekről is beszélni. Lesz angol nyelv oktató mesterképzésünk, ez részben angol fordítót jelent, részben pedig olyat, aki a piaci körülmények között jól tudja az angol nyelvet tanítani, de lesz például filozófia, politika, gazdaság alapképzésünk. Ez angol nyelven másút nagyon népszerű képzés, külföldön hihetetlen népszerűségnek örvend. Bízom benne, hogy magyar nyelven itt nálunk is szívesen fogják majd hallgatni a hallgatók. Lesz például társadalmi magatartás, elemzés és politikai kommunikáció mesterképzésünk. Azt gondolom, hogy mindenki érzi azt, hogy mennyire fontos ez, hogy a politikai kommunikáció és a társadalmi magatartás az tudományos módon is körbejárt legyen. Lesz gyógypedagógia alapképzésünk, és valóban teljesen új profilként meg fog jelenni nálunk a Karona gazdálkodási és menedzsment alapképzés. Azért mondom, hogy teljesen új profil a Karon, mert eddig a jogi karon volt ennek egy nagyon magas szintű képzési formája. Ez már igazából egy szakirányú továbbképzést jelent. Mi ehhez a szakirányú továbbképzéshez szeretnénk biztosítani az egyértelmű és világos alapokat a gazdálkodási és menedzsment alapszakkal. Ahogy néztük a számokat, ez a képzés nagyon népszerű, nagyon sok jelentkezőre lehet számítani. Amiben mi gondolkodunk, ahogy egyik kollégám megfogalmazta, hogy Adam Smith neve mellett a keresztény gazdaság politika is, a keresztény gazdaság értelmezés is jelenjen meg. Tehát nálunk nem csak a klasszikus liberális gazdaságelméleteket lehet elsajátítani, hanem meg lehet ismerkedni azzal az értékalapú gazdaságelmélettel is, ami egyre inkább meg fogja határozni nagy valószínűség szerint a jövő gazdasághoz kapcsolódó gondolkodását, gondolkodás módját. Mindenképp fontosnak tartjuk azt is, hogy a jogi karon korábban a Heller-Farkas intézetben már kidolgozott tudást, amennyire csak lehet integráljuk, tehát hogy lesz egy nagyon erős jogi bázisa vagy háttere is ennek a képzésnek. Ezen keresztül okozottan meg fognak jelenni, ahogy már mondtam, a keresztény társadalom etikai elemek, de fogunk foglalkozni a bölcsészettudományi és társadalomtudományi karon már szintén komoly alappal rendelkező döntéselméleti kérdésekkel, gazdaság szociológiai kérdésekkel, kommunikációtudományi kérdésekkel. Tehát a szimfónia azt gondolom, hogy a versenytársakhoz képest sokkal jobban meg tud jelenni nálunk, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a katolikus egyház jóval több mint 1 milliárd embert összekapcsoló hálózat, és ennek a hálózatnak bizony nagyon komoly tapasztalatai vannak a gazdaságtudományt illetően is.
Beszélgetésünk elején említettük azokat a rendkívül sikeres konferenciákat, amelyeken erős volt az előadók nemzetközi részvétele is. Azt gondolom, hogy a nemzetközi tudáscserét támogató ösztöndíjprogramok jelentős szerepet játszanak itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán. Többek között Erasmus programban is részt vehet az egyetem.
Így van, az Erasmus programra nagyon büszkék vagyunk, és hát természetesen nálunk elérhető a program teljes terjedelmében. Részben ennek az Erasmus programnak köszönhető az is, hogy a keleti egyházakkal, a keleti keresztényekkel intenzív kapcsolatot tudunk tartani, de természetesen a nyugati irányba is nyitott ez a program. Szintén ennek köszönhető részben, hogy a katolikus egyetemek világranglistáján is az első 20%-on belül van a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, tehát nagyon jó a kapcsolati hálunk. Ezt a hallgatóink ki tudják használni, sőt politika, tudomány, nemzetközi tanulmányok területén elvárás is, hogy a hallgatóink éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Ezen túlmenően még számos házon belüli elsősorban a tehetséggondozásra fókuszáló ösztöndíj programunk van. Rómába, a Via Giuliára lehet menni kutatói hétre, de van olyan ösztöndíjunk is, ami más hosszabb távú nemzetközi tanulmányokról szól, vagy létezik egy mester és tanítvány program, ahol az oktató és a hallgató egyaránt nagyobb összegre pályázhat, hogyha a megfelelő kutatói teljesítményt valamilyen munkával el tud érni. Azt tudom mondani, hogy nagyon sokféle ösztöndíj programunk van, amikkel szeretnénk részben a tehetséget előmozdítani, részben pedig a nemzetközi szimfóniát megjeleníteni.
A felsőoktatási intézményekben a jelentkezést február 15-ig lehet beadni. Arra kérném dékán urat, mondjunk néhány konkrétumot, hogy mi számít önöknél az elérhető pontszámba, hiszen az egyetemeknek joguk van pluszpontokat adniuk a jelentkezőknek. Hogy érvényesül ez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK-ján?
A karon szép számmal vannak olyan képzések, ahova nagyon magas pontszámokkal lehet csak bekerülni. Éppen ezért érdemes minden pluszpontot, amit csak lehet összegyűjteni. Jelentősége van annak, hogy kitett emelt szintű érettségit és ki nem. Tehát mindenkit bátorítanék, hogy ha lehetséges, akkor emelt szinten érettségizzen, ez komoly többletpontokat jelenthet. Úgy gondoljuk, hogy az emelt szintű érettségi egyfajta szakmai minőséget is tud jelenteni. Szintén lényeges lehet a nyelvvizsgák pluszpontja, amire érdemes odafigyelni. Ami pázmányos katolikus sajátosság, hogy a katolikus hittanér szintén pluszpontokat lehet nálunk kapni. Igyekeztünk szélesebbre meghatározni azt a területet, ahonnét pluszpontokat be lehet hozni, pont azért, hogy ezzel is támogassuk a hallgatói sokféleséget.
Izgalmas volt az a hír is, amelyben azt olvashattuk, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem együttműködési megállapodást kötött. Ez a kereszténység megőrzése, megtartása és továbbadása érdekében is fontos lehet.
Igen, a két intézmény igazából szomszédos egymással, tehát gyakorlatilag egy fal választ el bennünket, és mind a két intézménynek a központi küldetése a Krisztus igazságainak a társadalomban való megjelenítése. Úgy vélem, hogy fontos összefognunk. Elég, hogyha abba gondolunk, hogy nagyjából mind a két intézmény egy kb. 9000 fős hallgatói létszámmal működik. Ha kettőt összeadjuk, azt hiszem, hogy ez már van egy olyan kritikus tömeg, ami itt a belvárosban jól látható. Arculatformáló, és hát nem csak a belvárosban, hanem Budapesten és egész Magyarországon ezeknek az igazságoknak és alapértékeknek, amelyeket az intézményeink képviselnek, láthatóvá kéne válnia.
Gondolom, hogy a bennünket hallgatók örülnének annak, ha dékán úr részletesebben is kifejtené a 2025. szeptemberétől induló szakok természetét, hiszen itt nem csak a nappali tagozatos hallgatókról beszélhetünk, hanem azokról a mesterképzésekről is, amelyet dékán úr az imént röviden már említett.
Anélkül, hogy ilyen erőltetett reklám íze lenne a dolognak, mert azt nem szeretném semmiképp, de azt hiszem, hogy azért büszkeséggel mondhatom el, hogy nagyon sok új képzésünk van, ráadásul olyan képzések, amelyek a munkaerőpiaci szempontok szerint is nagy jelentőségű képzések. Ezekről röviden szeretnék beszélni. A gazdálkodás és menedzsment alapszakma már elhangzott, ott talán annyi lehet még érdekes, hogy lesz egy kisvállalkozás specializáció, egy üzleti kommunikáció specializáció és egy humán erőforrások fejlesztés és specializáció. Ez azt jelenti, hogy minél szélesebb körben igyekszünk képességfejlesztésre, vagy igyekszünk új képességeket biztosítani, meg tudást biztosítani a hozzánk jelentkező és beiratkozó hallgatóinknak. Szintén ugyanekkora jelentősége van az új gyógypedagógia alapképzésünknek. Ugye nem kell mondani, nagyon sokszor elhangzik, hogy mennyire nagy szüksége van a mai társadalomnak arra, hogy a gyógypedagógusok foglalkozzanak a fiatalokkal. Egyébként nekem ez személyes élmény is. Jó 10 évvel ezelőtt egy katolikus iskolából azért kellett elvinni a gyerekemet, mert diszlexiás volt, és mondták, hogy hát őket nem vesznek föl a gimnáziumba. De most sikerült egy olyan helyre menni aztán a gyerekemmel, ahol gyógypedagógusok is foglalkoztak vele, és hát büszkén mondhatom, hogy azóta kiváló matematikus lett belőle. Tehát látható, hogy a társadalomban nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, hogy a gyerekük az sok szempontból ugyanolyan tehetséges is, mint amilyen a korábbi gyerekek voltak, sőt, bizonyos szempontból még kifinomultabb is az érzékelésük, de a másik oldalon a sajátos nevelési igények is jelennek meg. Az egyetemen is kutatják egyébként, de tényleg arról van szó, hogy az agy fizikai szerkezete is az elmúlt időszakban megváltozott, például azért, mert több képet néznek a gyerekek és kevesebbet olvasnak. Komoly kutatások vannak ezen a területen. Nekünk erre mindenképp reagálnunk kell, hiszen keresztényként is kötelességünk, hogy ezt a fajta sajátosságot képesek legyünk befogadni. Számomra ezt jelenti az igazi befogadás, hogy megfelelő tudományos és szakmai felkészültséggel tudunk az arra rászorulókhoz fordulni. Az irgalmas szamaritánus nem ő maga kezdte el gyógyítani a beteget, persze bekötöztesse be, de átadta egy szakembernek, hogy foglalkozzon vele. Mi ezeket a szakembereket szeretnénk az oktatás területén is képezni. Nagyon nagy a felvevő piaca a gyógypedagógusoknak, részben az iskolákban is, tehát a nem gyógypedagógusok mellett is nagyon gyakran megjelennek a gyógypedagógusok. A másik oldalon pedig akár csak a szolgáltatói szférában gyakran van, hogy a szülők keresnek szakembert, hogy az iskolán kívüli időszakban segítsen a gyereküknek. Hál' Istennek egy nagyon erős szakembergárdát sikerült összeállítanunk, akik már korábban komoly tapasztalatokat szereztek, úgyhogy abszolút nyugalommal tudom mondani, hogy a legjobb helyre jelentkeznek azok, akik gyógypedagógiát szeretnének. szeretnének tanulni, hogyha hozzánk jönnek, illetve ennek elég objektív bizonyítéka az is, hogy elindítottuk az autizmus szaktanácsadó képzésünket már egy évvel ezelőtt, ahova sokszoros túljelentkezéssel jelentkeztek az érdeklődők. A másik, ami ennek részben alapja is, és szintén egy nagyon nagy jelentőségű változása az idei évre, az az, hogy a Pázmányon a Társadalomtudományi Doktori Iskola is megkapta az akkreditációját. Nagyon hosszú neve van a karnak, hogy bölcsészeti és társadalomtudományi kar, jellemzően csak úgy szokták mondani, hogy bölcsészkar. Valójában azért ugyanannyian tanulnak a társadalomtudomány területén, mint amennyien a bölcsészettudomány területén, és ezen a területen nem volt doktori iskolánk. Márpedig a társadalommal való foglalkozás, a politika tudománnyal való foglalkozás, a nemzetközi kérdésekkel való foglalkozás, a keresztény társadalmi tanítással való foglalkozás, az kiemelt küldetése a Pázmány, hadd mondjam én is ilyen hibásan, bölcsészkarának. És ez a hiány pótlódott most azáltal, hogy elindult a társadalomtudományi doktori iskolánk, alapvetően szociológia fókusszal, de vállalt küldetésünk az, hogy a társadalomban megjelenő keresztény értékeket a tudomány legmagasabb szintjén, ugye erről szólnak a doktori iskolák, képesek legyünk megjeleníteni, és ez egy utánpótlásképző műhely legyen olyan területeken, már említettem, mint például a politika, tudomány, nemzetközi tanulmányok, diplomácia. Ide is várjuk az érdeklődőket. Hát örömmel tudom mondani, hogy már eddig, tehát még mielőtt megkapta volna az engedélyt a Magyar Akkreditációs Bizottságtól, a doktori iskola már 10-20 jelentkezőnk volt. Ezzel együtt mindenkit bátorítanék, hogy nézzék meg a doktori iskolánkat, mert a keresztény értelmiség legmagasabb szintű képzésére nyílik itt a lehetőség, és feltétlenül szükség is van ilyen szakemberekre. Vannak olyan képzéseink is, amelyek nem ennyire stratégiai jelentőségűek, viszont nagyon fontosak. Ilyen képzés például a modern közel-kelet tanulmányok a Pázmányon. Ugye nagyon sokat olvasunk a közel-keleti konfliktusokról, látjuk, hogy ez mennyire érzékeny terület. Látjuk azt is, hogy a közel-keleti keresztények mennyivel több figyelmet érdemelnének, mint amennyit valóban kapnak. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy mesterképzés formájában, ez egy egyéves mesterképzés, viszont annyilag nyitott a bemenet, tehát alapvetően akinek valamilyen alapképzési végzettsége van, tud jönni hozzánk. Ezen a mesterképzésen szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mit is jelent a közel-kelet, és egy picit mélyebb ismereteket adni annál, mint ami a hétköznapi közbeszédben megjelenik. Hát ugye egy év alatt nem lehet nagyon mély ismereteket átadni, viszont azt azért tudom mondani, hogy sajnos a közbeszédben annyira kevés az alapvető ismeret, hogy ez az egy év is nagyon-nagyon sokat fog jelenteni annak, aki ezen a képzésen részt vesz. Mindenképp szeretnénk majd egy bevezetést adni a közel-keleti nyelvekbe, arab, héber, török, perzsa. A képzésben ötvözzük a társadalomtudományi és a bölcsészettudományi megközelítést, tehát nem arról van szó, hogy ezeket a nyelveket mélységében szeretnénk megtanítani, mert erre nincs is feltétlenül igény. Azt viszont mindenképp szeretnénk, hogy az alapvető ismereteik a hallgatóinknak meglegyenek ezekkel a nyelvekkel kapcsolatban. Olyan kérdésekkel foglalkozunk, mint például az iszlám Európában, az euroiszlám megjelenése, a közel-kelet gazdasága és energiapolitikája nagyon-nagyon fontos kérdés lesz a jövőben, demokrácia, emberi jogok, a nők helyzete közel-keleten szintén lényeges kérdés, de megjelenik az izraeli-palesztin konfliktus elemzése is. Azt hiszem, hogy ez a képzés mindenkinek lényeges lehet, aki szeretné jobban megismerni a saját európaiságát, aminek egyébként bizonyos értelemben a bölcsője itt van közel-keleten. Ez tehát egy izgalmas képzésnek ígérkezik, ugyanúgy, ahogy a már említett társadalmi magatartás elemzés és politikai kommunikáció képzés is. Ez egy igazi szakemberképzést fog jelenteni. A bemenetnél olyanokat várunk, akik már tanultak politika, tudományt, vagy akik már tanultak pszichológiát. Ugyanis ez a képzés ennek a két területnek az összekapcsolása lesz. A politika tudománya és a pszichológiáé, a társadalom lélektan alapvető ismeretét szeretnénk átadni úgy, hogy közben a politika tudományi, társadalomtudományi alapvető ismeretek is meglegyenek, és képesek legyenek az itt végzettek nem csak felelősen felismerni a helyzeteket, hanem megfelelően kommunikálni is. Ez a mi nagy erősségünk, tehát ahogy a pszichológia mondjuk bölcsészettudományhoz tartozik, a politológia a társadalomtudományhoz tartozik, mi ezen a karon ezt a kettőt nagyon egyszerűen tudjuk összekötni, és egy viszonylag szűk területen nagyon mély ismereteket tudunk kínálni a hallgatóinknak. Ez is egy egyéves mesterképzés, ahova szintén várjuk az érdeklődőket.
Engedje meg, dékán úr, hogy megkérdezzem, hogy milyenek a visszajelzéseik a már végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeiről. Én például akár a közélet, akár az egyházi élet területén nagyon gyakran találkozom Pázmányra járó, vagy a Pázmányon végzett korábbi hallgatóikkal.
Pázmányosok mindenütt vannak, hála Istennek. Ráadásul ezek a pázmányosok jellemzően fontos pozíciókban vannak. Ahogy néztük a visszajelzéseket, illetve az alumni tanácsunkat kérdeztük, egyértelműen megerősítettek bennünket, hogy a pázmányos végzettséggel mondjuk úgy nagyon jó helyeken lehet elhelyezkedni. Már csak azért is, mert a pázmányosok támogatják is egymást abban, hogy ezek a munkahelyi közösségek létre tudjanak jönni. Ezt jelenti nálunk ez a fajta családiasság, hogy a pázmányosoknak egy saját értékrendje van, és ezt a saját értékrendet a kapcsolatai révén is öntudatlanul erősítik, és teszem hozzá, hála Isten, hogy erősítik. Összességében megállapítható, hogy a pázmány diplomával nagyon jók az elhelyezkedési lehetőségek.
Végül engedje meg, dékán úr, egy személyes kérdést. Mit jelent az ön számára, hogy pázmányos volt korábban, nem csak ön, hanem a felesége is?
Igazából az, hogy pázmányos voltam, a feleségemet is jelenti. Egy alkotmányok vizsgán ismerkedtünk meg Salamon professzor úr jó voltából, akinél vizsgáztunk, feleségem is, meg én is. A feleségem tanult, tehát neki voltak kidolgozott ételei, én meg valahogy másból vagy rossz tananyagból készültem. A lényeg az, hogy elég elveszett voltam ott a folyosón, miközben vártam arra, hogy bekerülhessek a vizsgára, de aztán a feleségem tételei megmentettek. Salamon tanár úr viszont büszke arra, hogy hát ő volt a mi kerítőnk ilyen értelemben. Ezen túlmenően pázmányosnak lenni azt is kéne, hogy jelentse, hogy azonos értékrendű emberek megismerkednek egymással és életre szóló kapcsolatot kötnek. Azt is jelenti, hogy nagyon komoly szakmai tudásra tehettem itt szert. Akár jogászként, akár kána jogászként, ezek mindenképp olyan szakmai alapot adtak, ami nagyon komoly és nagyon elismert alapot jelent. A pázmány jogász képzése az országban tényleg a legjobbak között van, de ezt talán nem is kell külön hangsúlyozni.
Kedves hallgatóink, dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kardékányával, a BTK képzési lehetőségeiről beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Te új napot vársz, hogy új eget láss, de most is az kelt, ami eddig nem más. S van reggelünk még, s lesz szép nappalunk, fontosabb tán, hogy most együtt vagyunk. Hiszen együtt kell futnunk közös álmainkért, együtt kell élni közös szerelmekért. Nem az út végén járunk, s nincs vég, az élet vár még. Lesz, aki véd, és lesz, aki bár. Te így élsz, egy rövid életen át. Mert itt vagyunk még, s talán velünk az ég, hogy elmondjuk végre, nekünk ennyi elég. Hiszen együtt kell futnunk közös álmainkért, együtt kell élni önző szerelmekért, nem az út végén járunk, s nincs vég, az élet vár még. Hiszen mások is futnak saját céljainkért, együtt kell élni, mert a lényünk a tény, nem az út végén járunk, s nincs vég, az élet vár még. Együtt kell futnunk, közös álmainkért, együtt kell élni.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a feltámadásról fog elmélkedni.
Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Most folytassuk az elmélkedést, együtt gondolkodást a feltámadással. Először is mi a feltámadás? A feltámadás keresztény hitünk alapja. Korintusiakhoz írt első levélből, a 15. fejezetből idézek. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus sem támad föl, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta föl, ha a holtak egyáltalán nem támadnak föl. Ha ugyanis a holtak nem támadnak föl, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus sem támad föl, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Feltámadás keresztény hitünk alapja, de milyen gyakran találkozunk még hívő körökben is ezzel a mondattal, hogy onnan még nem jött vissza senki. És akkor megkérdezem, hogy hát húsvétkor mit ünneplünk? Krisztus nem jött el, nem támadt fel a halálból? És akkor arra már úgy nehéz a válasz, de bizony nem könnyű senkinek a feltámadásban hinni, ezért a hitér nekünk is meg kell küzdeni, de a hitünknek az alapja, keresztény hitünk alapja a feltámadás, ezen nagyon sok múlik, mint ahogy hallhattuk Pál apostoltól. Ne nyugodjunk bele abba, hogyha esetleg nem erős a hitünk a feltámadásban. Kérjük hitünk erősödését az Úrtól. Jézus feltámadása mi feltámadásunk oka és mintája. A feltámadás nem csupán a test megelevenedése, hanem az egész ember megérkezése a célba, az üdvösségbe, az örök dicsőségbe. Hazaérkezés, megérkezés. Ennek az életnek nincs természetes célja, csak természet feletti. A halál elvesz minden természetes célt. Parúziakor Isten újra egyesíti a lelket a testtel. Mindenki saját testével támad föl. Azt támad föl, aki meghalt. Lényegi azonosság van a feltámadott és a meghalt között. Feltámadáskor az egész ember beérkezik az örök életbe, az Atya házába. Feltámadás, mint egy beteljesedés is. Az emberi egzisztencia végső beteljesedése, megvalósítja önmagát az ember Isten által. A feltámadás a Krisztussal való végleges találkozás is. Ahogy a Kolosszai levélben olvashatjuk a 3. fejezetben, ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségében. Öljétek meg magatokban azt, ami földies, az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ezek miatt sújtja Isten haragja hitetlenség fiait. Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket műveltétek. De most hagyjátok el ezeket. A haragot, a gyűlölködést, a rossz indulatot, az átkozódást, és az ocsmány beszédet. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Feltámadáskor az egyház is, mint Krisztus titokzatos teste, eljut oda, ahova a fő már eljutott. A Bibliában, az Ószövetségben is már megjelenik a feltámadás gondolata, Dániel könyvében, a Bölcsesség könyvében, Makabeusok második könyvében. De gondolhatunk itt Ezekielnél a csontmezőkről szóló látomásra. A farizósoknál is megvolt a feltámadás gondolata, lásd Márta és Lázár esete, mikor Márta azt mondja, hogy tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon. A szadduceusok, akik a liberális részét képezték a zsidóknak, nem hittek a feltámadásban. Új szövetségben Jézus hirdeti a feltámadás lehetőségét. Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. János evangéliumának a 6. fejezete 53. verstől: Bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Vagy talán az egyik legszebb idézet János evangéliumából, 3. fejezetből, 16. vers: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. De a feltámadásra maga Jézus Krisztus feltámadása a legfőbb bizonyíték. Jézus feltámasztotta itt a földön a Naim ifjút, Jairus leányát és Lázárt. Ez a 3 feltámasztási történet volt. A Biblia szerint az ember test és lélek egysége nem szétválasztható a kettő, az egész emberre vonatkozik a feltámadás és a megváltás, még a nemiségünkre is. És talán erre kevésbé gondolunk, hogy a testünkért is felelnünk kell majd Isten színe előtt, nem csak a lelkünkért. Mert a testünk a Szentlélek temploma, és bizony nagyon sokszor cudarul bánunk a testünkkel, sokszor mérgezzük a testünket, vagy nem figyelünk oda a pihenésre, van, amikor meg túlkényeztetjük a testünket. Ezt is a helyén kell kezelni, és Krisztus tanítása szerint kell élnünk. Illő tehát, hogy a test is kivegye a részét az örömben vagy a szenvedésben, mert cinkostárs volt. Igazságtalan lenne, hogyha a test fölött nem lenne ítélet. A Biblia nem az evilági és a túlvilági életet állítja szembe, hanem a Krisztusba bekapcsolt és a Krisztus nélküli életet. Mert a feltámadás az már itt megtörténik, itt elkezdődik, amikor Krisztusba kapcsoljuk az életünket. Ezen érdemes jobban elgondolkodnunk, hogy az örök élet az a Krisztusban való élet. És minél jobban hozzá kapcsoljuk az életünket már itt a földön Krisztushoz, és minél inkább bennünk él Krisztus, és mi általa élünk, mint a szőlővesző és a szőlőtő hasonlat, annál inkább élet van, Isten élet van bennünk, és annál inkább bekapcsol minket a Szent Háromságos Egyisten életébe és a természetébe, és részesedhetünk az isteni életből. És minél távolabb vagyunk az Istentől, és minél inkább Krisztus nélküli életet élünk, annál inkább távolodunk el az isteni élettől, és már csak a biológiai élet éltet minket. A hit által kapcsolódjunk egyre szorosabban Krisztushoz, és tegyük a hitből fakadó szeretett cselekedeteket, és halmozzunk kegyelmet kegyelemre. Itt 2 hittételt le kell szögeznünk. Az egyik: lelkünk halálban nem semmisül meg, és nem merül álomba a feltámadásig, hanem külön ítélet elé kerül, és az ítélet végrehajtása a kimondás után azonnal bekövetkezik. A második hittétel pedig: saját testünkben fogunk föltámadni. Azt támad föl, aki meghalt. Az embernek halála után fennmaradt szelleme és énje. tehát a feltámadás nem közvetlenül a halál után következik be. Ezért a halottakért végzett ima értelmes és fontos, van közbenső. Vizsgáljuk meg a feltámadt test tulajdonságait Jézus Krisztuson keresztül. Amikor Jézus feltámad, a megdicsült Krisztus támad föl, aki aztán megjelenik a tanítványoknak, az Emmauszi tanítványoknak, a genezáreti tónál, amikor sütögeti a halat, már megdicsült testben láthatják és ismerhetik föl Jézust a tanítványok. A megdicsült test azonos is és különböző is. Például az Emmauszi tanítványok nem ismerték föl, mert odaátról jelent meg megdicsült testben. Különböző a megdicsült teste Jézusnak, de van azonosság is, mert mégis megismerik az Emmauszi tanítványok. Jézus beszélt hozzájuk, de nem ismerték föl az igéből, hanem kellett a kenyértörés is. Mindkettő kellett ahhoz, hogy az Emmauszi tanítványok felismerjék Jézust. Jézus mellénk szegődik, mint az Emmauszi tanítványok mellé, de kell a hit, hogy felismerjük őt. A Szentírás a feltámadt test másságát akarja érzékeltetni, nem akarja pontosan meghatározni. Azért érdemes és kell is ezeken nekünk elmélkedni, mert nagyon sok minden így világossá válik a mi életünkben is, halálunkban és feltámadásunkban, és a mi feltámadt, megdicsült testünkről is elmélkedhetünk. Milyen is lesz az, amiben reménykedünk? Az érzéki testből szellemi test támad föl, romlásra vetik el, és romolhatatlanságban támad föl, dicstelenül vetik el, és dicsőségben támad föl. Erőtlenségben halunk meg, és erőben támadunk föl. Pál apostol írja Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, 19. verssel kezdődően, maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajudik mindaddig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozunk a lélek zsengéjét, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli. Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a feltámadásról elmélkedett, további tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak benne